Budapesten 3-4%-os volt a város egészében, addig az újépítésű lakások piacán 60-70%-kal nőtt az érdeklődések száma. Tehát a befektetőknek az újépítésű piac az mindig egy ilyen vadászterepnek számít. A méretéket tekintve pedig pont ezek a könnyen kiadható és könnyen eladható ingatlanok viszik a prímet, a 35-40-45 négyzetméteres ingatlanok, tipikusan a nappali plusz egy hálószobás lakások azok, amik a legkeresettebbek, de érdekes módon most nőtt az érdeklődés, például az újépítési lakások esetében is, a nappali plusz két hálós ingatlanok iránt.
Én speciál egyébként mindig azt tapasztalom, hogyha valamit eladni szeretnék én, vagy a közvetlen környezetemben valaki, akkor meg tudjuk állapítani, hogy mindennek most nagyon alacsony az ára. Mikor venni szeretnénk, akkor kiderül, hogy hopp, pont a legmagasabb árakon kínálnak most mindent. Nem tudom, hogy önnek van-e ilyen tapasztalata, lehet, hogy ez a felmérésekkel nem cseng egybe, de én mindig ezt tapasztalom. És azt gondoltam, hogy most január 1-től, vagy február 1-től úgy hallottam, hogy az ázsiai befektetők is elkezdtek, vagy itt élő ázsiaiak is az aranyvízum érdekében tudnak vásárolni most ingatlanokat. Ez változtatott-e valamit a piacon?
Ugye azzal, hogy ennyi befektető megjelent a piacon, ez
nagyon nehéz
szétszálazni a dolgokat, hogy most konkrétan kik és milyen mértékben mozgatják a lakásárak változását. Az tény is való, hogy van tervben, illetve folyamatban egy olyan program, ez az aranyvízum, ami bizonyos EU-n kívüli lakosoknak lehetőséget teremt arra, hogy egy tartós letelepedési vagy tartózkodási engedélyt kapjanak Magyarországon. Ugye ennek az előfeltétele, hogy vagy 500 000 euró értékben vásároljanak ingatlant Magyarországon, vagy 250 000 euró értékben vegyenek ingatlan befektetési jegyet. Ugye ezt átszámolva közel 400 forintos euró árfolyammal, ez 200, illetve 100 millió forintos értékű befektetés jelent a vásárlók számára. Ugye ez a piacnak mondhatni...
Ez egy ingatlanból, vagy több ingatlant is vásárolhatnak? Ne haragudj, ezt pont nem tudom. Tehát, hogy egynek kell ilyen...
Összességében számolják ezt, de általában, mivel azért egy ingatlan szerzésnek a tranzakciós költsége, tehát az utánajárás, a szerződéskötés, az adminisztráció viszonylag magas, ezért ha valaki már erre adja a fejt, akkor ezt igyekszik egy tranzakcióból letudni. Egyébként nem is lehetetlen. Tehát főleg Budapesten, meg a nagyvidéki városokban azért 200 millió forintért lehet már válogatni. Tehát akinek ennyi pénze van, az tud válogatni a kínálatból. Sok esetben egyébként Budapesten például már egy jobb helyen lévő, jobb állapotú családi ház is 200 millió forintos nagyságrendet tesz ki. Tehát ez nem ez jelenti a szűk keresztmetszetet. Viszont ugye itt még nem látjuk azt, hogy ez nagy tömegekben mozgatott volna meg vevőket a hazai lakáspiacon. A külföldiek részéről volt egy nagyobb részaránya a vevők között, ez főként akkor volt megfigyelhető, amikor a forint-euró árfolyam elkezdett gyengülni, mert külföldi szemszögből nézve ez azt jelentette, aki például euróban, dollárban vagy más devizanemben figyelte a hazai lakások árváltozását, amiket ugye forintban fejeztek ki az eladók, hogy ezek hónapról hónapra olcsóbbak lettek, annak ellenére, hogy forintban kifejezve lehet, hogy még nőtt az áruk. Tehát külföldről nézve azért a hazai ingatlanok még nem számítanak kifejezetten drágának.
Még mindig nem, de érdekes. Egyébként, bocsánat, meddig érdemes tartani egy árat? Ön mit gondol erről? Mert hogy beszélünk, hogy mennyi minden befolyásolja, említette, hogy sok mindent mondott. Meddig érdemes tartani egy eladónak az árat? Mikor érdemes arra gondolni, hogy túl, túlárazta mondjuk az ingatlanát. Van-e erre?
Hát, hogyha azt látja valaki egy ilyen piaci környezetben, ahol tényleg bizonyos városrészekben, bizonyos ingatlanok esetében egymást tépik szét a vevők, hogy megszerezhessenek egy ingatlan. Tehát, hogyha valaki piacra tesz egy lakást, és mondjuk 2-3 hétig semmilyen érdeklődést nem tapasztal vevők részéről, mert ugye az egy mindennapos jelenség, hogyha tulajdonosként meghirdetünk egy lakást eladásra, akkor már másnap csöröghet a telefon, hogy ingatlan közvetítők ajánlják fel a segítségüket, hogy ők még profiban, még jobban el tudják adni ezt az ingatlant. Akinek egyébként például macerát okoz az ingatlan értékesítése, és az ingatlan értékének 2-3%-át nem sajnálja ingatlan közvetítő jutalék kifizetésére, annak ez egy remek megoldás, tehát tényleg vannak nagyon profi ingatlan közvetítők, akik ezt meg tudják oldani ezt a feladatot. Itt azért érdemes utána nézni az adott ingatlan közvetítőnek, hogy valóban olyan jó-e, mint amilyennek mondja magát. Ugye az ingatlan.com-on már elindítottunk egy programot, ahol vannak ellenőrzött ingatlan közvetítő partnerek, akiknek tényleg leellenőrizzük a személyigazolványát, az iskolai végzettségét, hogy amit mond magáról az valid, illetve lehet értékelni is az ingatlan közvetítőket azoknak, akik kapcsolatba léptek velük, ott is az értékeléseket érdemes böngészni, hogy kinek milyen a megítélése a piacon. Aki viszont, tehát ha viszont heteken keresztül, 2-3 héten keresztül egyetlen egy vevői, tehát tényleges vevő érdeklődése nem csörren meg a telefon, vagy nem kapunk üzenetet, akkor ott érdemes azt elgondolkodni, hogy az ár, amit szabtunk az ingatlanunkért, az kifejezetten magas, ott érdemes csökkenteni az árat. Ez persze mindig kétoldalú fegyver, hogyha túl magasan dobjuk piacra az ingatlant, akkor arra lehet, hogy nagyon sok olyan vevő találkozik, aki elkönyveli ezt az ingatlan drágának, és utána már hiába csökkentjük az árat, akár hetekkel később, ugyanez az első benyomás élménye a vevőkben. Tehát az ingatlan adásvétel az kicsit olyan, mint amit a párkapcsolatban tapasztalunk, hogy az első benyomás az nagyon sokat számít a vevők számára, és hogyha valakit már berakott egy skatujába egy adott vevő, akkor onnan már nagyon nehéz az kimozgatni. Ezért nem érdemes nagyon túlárazottan piacra dobni az ingatlant. Ilyenkor azért mindig nagy a kísértés, hogy azt mondja valaki, hogy hát igen, a környéken mondjuk 1,1 millió forintba kerülnek átlagosan a lakások, de az én ingatlanom az sokkal szebb, hiszen én magam is 15-20 évet eltöltöttem, milyen sok szép élmény fűződik hozzá, ez nagyon becsapós lehet, mert mi magunkban sokkal többre értékeljük azt az ingatlant, amiben lakunk, mint az, aki vadidegenként az első látásra tudja megítélni azt, hogy milyen is az annak a lakásnak, vagy annak a háznak a tulajdonsága, mert nincsen olyan befolyásoló tényező, ami mondjuk az évek során kialakult, akár élmény szinten a tulajdonosokban. Tehát ezért nagyon érdemes tisztában lenni azzal a piaci árszinttel, amin az ingatlanok pörögnek, mert hogyha ezen kívül dobjuk piacra a mi ingatlanunkat, akkor azért vissza is üthet az ingatlan érték, ingatlan adás folyamata során.
A bérlésről mondjon még egy pár szót, legyen olyan kedves. Befolyásolta mondjuk az Airbnb lakások, vagy Airbnb-nek jól kiadható lakások értékét az, hogy mondjuk egyes kerületekben jövőre, a 2026. január 1-től betiltották az Airbnb lehetőségét, bár sokan azt remélik, hogy addig az még meg fog változni. Szóval változtak-e az olyan lakások, egyáltalán kerültek-e piacra, vagy pedig a bérleti, igen?
A bérlakás piacon teljesen eltérő folyamatokat látunk, mint az eladó lakások esetén. Az eladó lakások esetén irtózatos árnövekedést látunk, a bérleti díjak meg nem emelkednek olyan ütemben, mint az eladó lakások árait. Azért ennek egy alapvető oka az, hogy a bérleti díjat bérből és fizetésből gazdálkodják ki az ott élők, és itt ebből a szempontból már igen borsosak a bérleti díjak. Budapesten 250 000 forint az átlag, A legdrágább kerületekben ilyen 350 ezer forintos átlagos bérleti díjakról beszélhetünk az ötödik meg a második kerületről. A legolcsóbb peremkerületi bérleti elbérletárak is ilyen 170-180 ezer forint körül mozognak. És hát egy olyan kerület van a hatodik, ahol betiltották az Airbnb-t 2026 január 1-től. Ott azért nem látjuk azt, hogy még érdemben változott volna a helyzet, hiszen 170-180 ezer forintos bérleti díjakon pörögnek a lakások ott is. Ez 250-260 ezer forintos bérleti díjon pörögnek a lakások ott is. Ez nagyjából megfelel a budapesti átlagnak, de itt majd nyilván a 2026-os év lesz majd egy vízválasztó. Uh-huh. De azért sem látjuk itt a nagy különbséget kerületenként, mert egész Budapesten Airbnb moratóriumot vezettek be. Tehát 2025-26-ban nem lehet új Airbnb-s lakásra engedélyt kapni. Uh-huh. Ez pedig ugye azt jelenti, hogy ha mindenhol behúzzák a kéziféket, akkor egyes kerületeknek a relatív pozíció változása sem jelentős. Tehát magyarul nincs érdemi mozgás a kerületek között a bérleti díjak tekintetében, hogyha mindenhol ilyen változtatási moratóriumot vezettek be, mert ugye most jelenleg az van, hogyha valaki egy ingatlan szeretne rövid távra bérbeadni, Airbnb-zni, akkor erre nem kap engedélyt 2020-ben és 2020-ban egész Budapesten.
Aha, tehát hatodik kerületben betiltották komplett, és máshol pedig nem lehet újakat nyitni.
Tehát újakat. A gyakorlatban semmi se, ugye 2026. január 1-től már a meglévő Airbnb sem üzemelhetnek a hatodik kerületben, 25-ben pedig egész Budapesten van olyan moratórium, hogy újabb engedélyt nem adnak ki, de a meglévőek működését ez nem befolyásolja, uh-huh. De ugye a jelenlegi albérletárak azok mindig az aktuálisan piacon lévő ingatlanok, és a aktuális piaci kereset függvényében változnak, tehát ezért mondom azt, hogy nincsen érdemi változás. A 2026-ban ez egy érdekes helyzet lesz, hiszen 2026-ig még működhetnek az addig piacon lévő Airbnb-k a hatodik kerületben is, tehát igazából ez 2026-ban derül majd ki, hogy milyen érdemi változásokat hoz a tiltás a hatodik kerületben.
Igen, ez valóban érdekes lesz különben. Azt lehet tudni, hogy miért van mindenhol Airbnb stop? Tehát, hogy újakat miért nem lehet Budapest szerte már nyitni, hát szóval, hogy üzemelni?
Igen, ezt záró gondolatként szívesen elmondom a civil rádió hallgatóinak, mert utána már nekem is sajnos kell tovább mennem, de az Airbnb stopnak, a moratóriumnak az egyik oka valószínűleg az volt, hogy hát a kormányzat, hogy jön egy nagy kamatfizetési hullám, és ez egyébként, hogyha nem lenne Airbnb moratórium, akkor nagy valószínűséggel a belvárosi kerületekben csapódott volna le még inkább ez a keresleti hullám, és az még magasabbra emelte volna a belvárosi kerületek ingatlanárait, és bérleti díjait is, hogyha nem hosszú távú bérbeadásban gondolkodnak a befektetők, hanem Airbnb-ben. Most azt látjuk egyébként, hogy részben ennek köszönhetően is, de 2-3 éves csúcsa van az albérlet kínálat, és ezért is lassult le a bérleti díjak növekedése. Szóval ez a megközelítés úgy tűnik, hogy működik. Más kérdés, hogy egyébként a befektetőknek vajon tényleg érdemes lesz-e Budapesten ingatlant vásárolni, mert vannak olyan nagyvárosok, ahol a bérleti díjak és a lakásárak aránya az kedvezőbb, tehát magyarul nagyobb hozamot biztosít a budapestinél is, hogyha valaki nem a fővárosban vásárol ingatlan, hanem olyan nagyvárosban, ahol van kereset a kiadó lakások iránt, viszont nem ilyen drágák a lakások.
A lakásárak. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét hallották, és nagyon sok érdekes információt szolgáltatott nekünk ma reggel is. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Köszönöm. There's a little bird that somebody sent down to the earth to live on the wind.
Reggelt, Budapest! Ez itt a reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
Vonalban pedig Szyatoszláv Bulach atya, a budapesti Nagyboldogasszony templom lelkésze. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mi legutóbb tegnap este találkoztunk, amikor ismert, hogy nekem orosz rokonaim vannak, akik a pravoszláv egyháznak voltak még annak kint, akkor Szovjetunióban a tagjai. Szóval, hogy az elhunyt rokonaimra mondtunk, illetve mondott ön misét. Ne haragudjon, nem vagyok jó liturgiában, és nézegettem a templomot, szóval, hogy kezdjük onnan, ha megengedi, hogy mióta van Magyarországon, és mióta szolgál itt a Petőfi téren a Nagyboldogasszony templomban.
Hát én elég régóta vagyok Magyarországon, 81 óta.
Az jó rég.
Kisebb, egy pár évig nem voltam Magyarországon közben, de templomon szolgálok, mint diákonus, aztán mint pap 2012-től.
És mindig itt a Nagyboldogasszony templomban volt a Petőfi téren, vagy pedig máshol is volt?
Hát nem, mindig itt szolgáltam, bár mondjuk így néha még szolgálat közben még lehet szolgálni még más templomokban is, de az alapvetően itt szolgálok a templomon, ebben a templomban én vagyok az egyik lelkész.
A pravoszláv közösségnek Budapesten még hány temploma van?
Hát egy olyan 11 körül, 11. De itt vannak olyan templomok, amelyek, van egy templom, amit most építés alatt van, vannak olyan templomok, amit restaurálás alatt vannak.
Ezt a templomot is sokáig restaurálták, vagy még talán most se fejeződtek be teljesen a munkálatok, vagy?
Nem, még nincsenek befejezve, de már a végső stádiumban vagyunk. A templom az azért volt is, mert itt Budapesten, hogy egy olyan templom, ami Dunai rakparton volt is, csak egy tornya volt, a másik torony az meg sem is tudott második világháború idején, és most újraépítettünk, azt megcsináltak az új tornyat, és közben az egész templomat restauráltuk. Most már végső stádiumban vagyunk, nagyjából az ikonasztadionnak az aranyozása most van folyamatban.
És elégedettek a munkák a minőségével? Igen. Mert azért gondolom, ezt nem akárki, meg nem akárhogyan csinálhatja. Önöknek, vagy önnek pontosabban tetszik a minősége? Szépek
lett? Igen, egy restaurálásra foglalkozó cég foglalkozik ezzel. Rendkívül kedvesek, nagyon jót csinálják, lelkesen. Az egyik a munkatársak várt. Ortodox, az a te ortodox lett.
Igen.
Szóval, igen, mert annyira tetszett neki a Zitérbúk és Rend, és a maga a templomják, és a meg ortodox is lett, igen.
Nagyon érdekes. Egyébként az is érdekes, hogy nincsenek padok ebben a templomban. Azt meg tudnám mondani, hogy miért? Gondolom az Isten tiszteletek során végig állni kell. Miért?
Kivitelesen a mi templom, hát egyik először is. A mi templomon vannak padak, ezek a fal mellett vannak. Ezek egy olyan görög szokás. A templomnak a középén van egy pár tucatnyi szék, amit az öregeknek szántunk, vagy a beteg embereknek, de alapvetően az ortodox templomokban nincsenek székek, csak hogyha valaki nagyon beteg, az szokott ráülni. Egy olyan szokás, mi úgy tartunk, hogy egy Isten tisztelet idején illik a tiszteletet kifejezni az Isten felé úgy, hogy mi nem ülünk.
Uh-huh. Igen, igaza van.
De hát ez egy szokás. Ilyen szokás, vagy egy ilyen hagyomány van, másik hagyomány van.
Igaza van, csak valóban arra gondoltam, hogy sokak számára ez akár megterhelő, elrettentő, hát szóval talán pont ezért nem mennek, nem tudom. Hányan járnak a templomba rendszeresen az önök Isten
tisztelet? Itt vasárnapi liturgia, az a mise, az a talán jellegzetesség, hogy hát két egyházközség van egyszerre a templom, ami eléggé ritka dolog. Két egyházközség, az egyik Szent Háromság egyházközség, a másik a Nagy Boldogasszony egyházközsége. Nagy Boldogasszony egyházközség az csupa magyarul is részben görögül szolgál, hagyomány szerint. Hát ott egy olyan vasárnaponként szokott lenni egy olyan 100-150 ember. Az oszláv nyelvű Szent Háromság egyházközségben ott még egy olyan 150-200 embert tud lenni vasárnaponként.
És ők valamennyien orosz, vagy hát ez a keleti származásúak, vagy pedig jellemzően idősek? Kikből áll az egyház?
Na, én azt mondom, hogy különböző emberek vannak. Nagyon sok picike van, kicsi gyerek is van, vannak fiatalság. Sőt, én azt mondom, hogy az utolsó időben elindult egy olyan érdekes folyamat, hogy az ortodoxiához most csatlakozott egy sor fiatal ember, akik saját önálló döntés alapján úgy döntöttek, hogy ez nekik az ortodoxia szigorúság, éppen a szigorúság a hagyomány megőrzésének a szakásával, azzal, hogy megőrizte egy nagyon sok olyan dolgot, ami még az első századoktól származik, csatlakoztak hozzánk, és egy komoly tagja lettek ennek az egyházközségnek, ezeknek az egyházközségeknek. Szolgálnak és segítenek szolgálatban. szólnak, nem csak öregek, bár mondjuk, ugye, hogyha hétköznapon napokon, akár ott alapvetően asszonyok vannak, meg az öreg emberek, öreg asszonyok, mert többek meg dolgoznak valahol.
Csak az öreg asszonyok nem dolgoznak.
Hát, mert a nyugdíjasok, ezek már rendelkeznek az idő, hogy bejönni, mert általában akkor liturgia, vagyis a misa az csak dél előtt szokott lenni, és ez azt jelenti, hogy hát nem mindenki tud, aki dolgozik a munkahelyen, az ennek elbonyolult szombaton, még már többen vannak a vasárnap, mint bejönnek azok, akik nem tudtak a hétköznapokban részt venni. Most nálunk bőt van, esti istentiszteleteken is elég sok ember van. Tegnap is volt tegnap is volt a liturgia, de egy speciális liturgia, amikor egyre szentelt adományoknak a liturgia, ami este is tud lenni, és akár ott már több ember volt.
Egyébként valamiért az van bennem, de lehet, hogy nincs is így, hogy napközben rendszeresen egyébként nem lehet bemenni a templomba, csak a misék alkalmával. Ez így van? Vagy különben nyitva van a templom mindenki számára, és napközben is?
Nem, általában úgy van, hogy amikor az Isten tisztelet volna, akkor ilyenkor szoktunk kinyitni a templomat. Közben a további időben most a restaurálás folyik, a restaurálásnak azok a befejezési munkák folynak. Egyébként szerepel nekünk a terveinkben, hogy valamikor szeretnénk, hogy folyamatosan legyen nyitva az emberek számára, de hát pénzileg is nehéz, mert ez azt jelenti, hogy valakinek folyamatosan ott kell lenni, fenntartani a fegyelmet, ellenőrizni az értékeket, szóval itt vagy út ebből a szempontból, de szerintem valamikor ez lesz.
Valamikor.
Tervénkben ez szerepel, igen. Mert szerintem az egyik legszebb, Budapestnek egyik legszebb templomá, hogyha belülről néznék.
Igen.
Kívülről ezek a templomok, ezek egyformák. Általában.
De belül valóban nagyon szép, és meg kell mondjam önnek, tegnap, amikor ilyen nagyon világos volt, szóval nekem az a félhomály, az egy kicsit jobban, nekem az egy picit jobban tetszett. Ön ezzel egyébként hogy van? Most nagyon világos a templom belseje. Korábban, nem tudom, nyilván a munkálatokkal van összefüggésben, korábban egy kicsit olyan félhomályosan meghitt, olyan a más világgal kicsit könnyebben lehetett kapcsolódni, akár fentivel, lentivel, bárhonnan, mint most ilyen nagy kivilágítás van.
Hát nézzen, ez nálunk általában úgy van, hogy ez attól függ, hogy milyen szertartásra van szó. Hogyha egy liturgia idején, akár mi az összes lélegére testet be van kapcsolva, mert ez egy liturgia, ez egy mise, ez egy rendkívül nagy ünnep, és akkor ilyenkor kell biztosítani, hogy világos legyen a templom. Az esti istentiszteleteken pedig meg vannak olyan időpontok, amikor teljesen le is kapcsunk a világot, vannak olyanok, amikor csak a világítási testeknek egy része világít. Hát ez egy liturgikus rendnek a következménye.
Értem. Aha. Egyébként milyen programok vannak még a templomban az Isten tiszteleteken kívül? És most persze arra gondolok, hogy ott nem csak a templom, hanem a templom mögött vannak ilyen kiszolgáló helyiségek.
Hát a templomok helyiségek kívül, alapvetően ott van egy adminisztratív helyiség, van egy olyan hittanterem, ahol ott foglalkozunk a hittanoktatással, a gyerekek számára, a felnőttek számára, aztán általában a liturgia után egyes hívek oda jönnek, és akár ott közösen tudjuk elbeszélgetni, teázni.
Tehát ilyen közösségi tér. Aha.
Tudnak beszélni papsággal, tudjuk nekik megmagyarázni esetleg bizonyos dolgokat, hogyha valakinek kérdései vannak, esetleg egy kisebb előadást tartani nekik.
Aha.
Mondjuk így a templom kertben most valamikor kialakítottak egy kis néhány